sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kárpátaljára érkezett a betlehemi békeláng. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség tagjai több mint három évtizede minden évben gondoskodnak arról, hogy a betlehemi láng eljusson Kárpátalja minél több otthonába. Az idén személyesen is részt vettek az átadó ünnepségen, melynek a bécsi fogadalmi templom adott otthont. Immár hagyománnyá vált, hogy a Beregszász főterén felállított adventi koszorú gyertyáit ünnepélyes keretek között a kárpátaljai történelmi egyházak, valamint a kárpátaljai magyarság képviselői gyújtják meg. Advent harmadik vasárnapján a közös ünnepet a Görögkatolikus Egyház, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség közösen szervezte, és rendhagyó módon az örömöt szimbolizáló gyertyát a Betlehemből hozott békelángról gyújtották meg. A békeláng innen terjedt tovább, hogy karácsonyig minden kárpátaljai településre, intézménybe, otthonba eljusson, és fényével minden családban hirdesse a béke fontosságát. Hatalmas sikerekkel záruló fél évnek nevezte a Magyar Uniós Elnökséget Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcs találkozóján adott nyilatkozatában elmondta azt is, rá kell ütni a pecsétet az elmúlt fél évben végzett munkára, azaz a Schengeni övezet bővítésére Romániával és Bulgáriával. A mai napon Orbán Viktor Szófiában Bulgária vezetőivel tárgyal, majd Bukarestbe utazik, ahol Románia miniszterelnökével egyeztet. Közös keresettel támadta meg az Európai Bizottság legújabb határozatát 6 modellváltott magyar felsőoktatási intézmény az Európai Unió bíróságán. Az uniós testület azt állapította meg, hogy még nem megfelelőek a kormány kísérletei a bizottság aggályainak eloszlatására. Ezért a modellváltott egyetemek továbbra sem férhetnek hozzá az Erasmus Plus és a Horizont programokhoz. Elfogadta a jövő évi költségvetését a fővárosi közgyűlés. A büdzsé bevételi és kiadási főösszege 434 milliárd 694 millió 876 ezer forint. Karácsony Gergely főpolgármester korábban jelezte, hogy a tervezetben 50 milliárd forinttal kevesebbet tüntetnek fel a kormány által várt szolidaritási adóból. Megjelent a KRESZ pontosításáról szóló rendelet a magyar közlönyben. A változások azonnal hatályba léptek. A szabályok főleg a megkülönböztető jelzés használó járművekre vonatkoztak. Változtatási tilalmat rendel el a Terézvárosi önkormányzata tervezett Podmanicki Park területére. A képviselőtestület beépítésre nem szánt területté sorolja vissza azokat a nyugati pályaudvartól a Dózsa-György útig húzódó állami tulajdonban álló ingatlanokat, amelyekre a Podmanicki Parkot tervezik megépíteni. A kormány viszont 99 évre magánkézbe adná azokat. A külföldi beavatkozás elkerülésére szólított fel az ENSZ biztonsági tanácsa a szíriai helyzetről kiadott közleményében. A testület arra figyelmeztet, hogy a konfliktus még nem fejeződött be. A biztonsági tanács azután tekintette át a helyzetet, hogy Szíriában átmeneti kormányzat vette át az irányítást, miután a hónap elején távozott a hatalomból Bassar el-Assad elnök. Ismét meghosszabbították a NASA két egyelőre hazatérni képtelen űrhajósának küldetését. A két asztronauta tavaszig biztosan az űrben marad, mivel a NASA következő négy fős legénységének indulását is elhalasztották. Ők március végén kelhetnek leghamarabb útnak. Az űrkapszula hajtóerőmű rendszerében észleltek komoly hibát. Belgrádban jövőre ingyenessé válik a tömegközlekedés, jelentette be a polgármester. Szerinte így szeretnék népszerűsíteni a tömegközlekedést. Az 1,7 milliós fővárosban, ahol az autók száma az utóbbi években jelentősen megnőtt, amely komoly forgalmi dugókat okoz és megnehezíti a parkolást. Végül az időjárásról. A köddel rétegfelhőzettel borított területek kiterjedése csökken, egyre több felé kisüt a nap. Napközben csupán a tartósabban felhős tájakon fordulhat elő jelentéktelen szitálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a muzsikás együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! December 19-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Kvasszinger Jenő, valamint Péteri Zsolt nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, védj fel ma a morcképet, vagy vidáman mosolyog le ránk, mindegy. Köszöntöm minden órát, perced, vagy akár másodperced is. Hozzál bár nekem örömöt, munkát, pihenést, vagy éppen szomorúságot. Köszöntlek ismételten szép mai nap, ha megadod a lehetőséget felüdülésre. Köszöntlek esős reggel, bárcsak minden egyes esőcsepp lemosná hibáinkat és számtalan tökéletlenségeinket, hogy aztán, mikor kiragyog a nap, képesek legyünk magunkba szívni ragyogásának egy pici sugarát, hogy aztán azt széthintsük magunk körül. Közben pedig daloljuk az Úr dicsőségét, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Jászai Maritól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Minden dicsőségnél, minden tehetségnél többet ér szeretni. Nem az, hogy az embert szeretik, hanem az, hogy az ember szerethet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a violák ünneplik névnapjukat. A latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. Isten éltesse sokáig minden kedves viola nevű hallgatónkat és a ma születésnapjukat ünneplőket, valamint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma a katolikus egyházban boldog 5. Orbán avignoni pápa emléknapja van, halálának évfordulója alkalmából. Műsorunk folytatásában most kedves hallgatóink szíves figyelmébe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben Jakab Tibor természetfotóssal beszélgetünk arról, hogyan lett szenvedélye a természetfotózás, hogyan készül elő az időjárás viszontagságaival számolva egy-egy fotózásra, és hogy mire kell figyelnie annak érdekében, hogy láthatatlan maradjon az állatok számára. Munkáinak sikereiről is szólunk, valamint nemrég bemutatott természetfilmjéről is beszélgetünk vele, amely az Éden határán címet viseli. Nos, Berecz Renáta vendége ezúttal Jakab Tibor természetfotós lesz, és most következzen egy rövid részlet a műsorból.
De képzeld el, hogy ez arról szólt, hogy 2012-ben jött egy olyan fényképezőgép, ami át lehetett billenteni videóra. És akkor, tehát ugyanazzal a beállítással fogtam, és amikor már gondolhatod, hogy megcsináltam azokat, amiket szerettem volna, tehát az igazi jó akcióképeket, stb., akkor volt egy ilyen etap, amikor nem csinált mondjuk semmit a madár, hanem csak aludt vagy tollászkodott, és akkor átbillentettem, nyomtam róla egy 3 másodperces, 10 másodperces, mert akkor még nem tudtam, hogy miről is szól, és akkor csináltam róla, mit tudom én, 10-15 snittet.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Az adásban a Regionális Civil Központ Alapítvány ügyvezető elnökem, Szendrák Dóra lesz a vendégünk, akivel értékeljük a 2024-es évet. Rakac a Szendi programjukról is sok minden kiderül, és a tervekről is hallhatnak. Majd beszámolunk arról, hogy az Egyedülálló Szülők Klubi Alapítvány és Egyszülős Központ, illetve a Herman Ottó Múzeum közös karácsonyi ajándékátadását tartották december 17-én a múzeum főépületében. Dr. Szolyák Péterrel, a múzeum igazgatójával is beszélgetünk. Adásunk végén pedig regionális viradási lehetőségekről is szólunk. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Szendrák Dóra beszél.
Azt tudnunk kell, és nem csak ilyenkor karácsony tájékán, hanem mindig, hogy amikor nehéz helyzetben van valaki, kérni a legnehezebb. Tehát beismerni azt, hogy én elesett vagyok, valamire szükségem van, valami hiányzik, és ez kell egy olyan bizalmi légkör. Ezt tudjuk a mindennapi életünkben, ha csak mit tudom én, valamit kölcsön kell kérni a szomszédból, vagy bárkitől, hogy nagyon-nagyon nehéz kérni, és beismerni a nehéz élethelyzetet, és ehhez ezt a bizalmat kell nekünk elsősorban megalapozni.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című szállításunk szól. Ebben pedig egy Asztelló Gábor életéről és pályáját bemutató kiállításról szólunk, majd a Sátoraljaújhelyi emlékezés napjára is ellátogatunk. Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon ugyanebben az időben Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Ennek első felében pedig a fahéj hatásairól és mézes sütemények elkészítéséről lesz szó. Majd a folytatásban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal az adventi várakozásról, ajándékozásról beszélget a szerkesztő Berecz Renáta. Következzen most rövid ajánlunk.
Szakmai részről a gyerekeknek a kisállat, ez szerintem egy óriási dolog, és nagyon sok mindenre megtanítja, türelemre, gondoskodásra, együttműködésre, felelősségre, önállóságra, tehát rengeteg olyan pozitívumot tudok mondani, ami meg nagyon sok gyerek olyan van, aki megnyílik egy kisállat után, tehát ő megtapasztalja azt, hogy ő képes ellátni egy gondoskodni valakiről, és beszédesebb lesz, nyitottabbá válik a közösségben.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. Ebben pedig a Rákóczi Szövetség munkájáról hallanak. Többek között Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével beszélget a témáról, Sallai Éva. Javaslom, hogy következzen most ebből a műsorból is egy rövid ajánló.
Az elcsatolt területek közül a Rákóczi Szövetség pont a Felvidéket nézte ki elsőként annak a területnek, ahol elindítja majd ezt a folyamatot, és igazán itt nem is csak a rokoni gyökerek, hanem valószínűleg az elnök úr ezt a területet ismert akkor a legjobban. Úgy gondolta, hogy ez mint a terület is lehet, ami a Felvidéken beválik és működik majd, ezt lehet Kárpát-medencei szintre emelni. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon jó gondolat volt, és ez így működik.
10 óra 30 perctől műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hiszen ekkor kapcsoljuk majd az erdőtelki Szent Kereszt templomot, ahonnan a közelmúltban elhunyt dr. Lengyel Gyula érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános gyászmiséjét közvetítjük, melyet dr. Ternyák Csaba egriesek mutat be. Terveink szerint 11 óra 30 perckor kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, amikor is újra meghallgathatják a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és megismételjük a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Tóth Éva Esik a hó című költeményét mondja el Babócsai Réka. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szentéletű Emberek című sorozatunkban ezúttal Boldog 5. Orbán pápa hitvalló életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban felköszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Violákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát is. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva szerkesztésében. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Műsorainkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban Jakab Tibor természetfotóssal beszélgetünk arról, hogyan lett szenvedélye a természetfotózás, hogyan készül elő az időjárás viszontagságaival számolva egy-egy fotózásra, és hogy mire kell figyelnie annak érdekében, hogy láthatatlan maradjon az állatok számára. Munkáinak sikereiről is szólunk, és nemrégiben bemutatott természetfilmjéről is, mely az Éden határán címet viseli. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Jakab Tibor természetfotóst. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Tisztelettel köszöntök mindenkit és téged is.
Én azt hiszem, hogy megengedhető a tegező viszony, hiszen mi már régóta ismerjük egymást, követem a munkásságodat is, és ugye egyébként kollégák is voltunk szegről végről. Nagyon tartalmas év áll mögötted, amiről kicsit később majd beszélünk, de egy picit mesélj magadról.
Átlagos Jakab Tibor vagyok, a Jakab Tiborok között is. Annyi a különbség, hogy én valamikor 95-ben elkezdtem természetfotózni, és a hivatásom már vált.
Na de mi vitt arra, hogy te természetfotós legyél?
A nehézség. Tudom, hogy ez furcsa dolog, de hogyha nekem van egy ilyen borzasztó tulajdonság, minél nehezebb valami, meg minél nehezebben lehet megvalósítani valamit, annál nagyobb erővel tudok neki feszülni. Hogy mondják, hogy teher alatt nő a pálma, és hát gyakorlatilag én egy ilyen pálmaféle vagyok, hogy a kihívásokat szeretem nagyon. Tehát például a természetfotózás az mindennapi kihívás. Egy portrét megfotózni, az is nagyon nehéz. Nem, tehát nehogy véletlenül félreértsünk, de azért egy portré, mit tudom, visszamegyek 5-10-szer ahhoz az emberhez, jobban megismerem, nyilván ott beszélgetünk, és akkor egyszer csak már nem vesz észre, hogy fényképezek, stb. De egy természetben ott nagyon sok érzékszervvel kell megküzdenem. Például egy őz fotózásánál szél, például szagok. Nagyon fontos a szaglás. A látvány, hogy ne lásson. Mindet el kell fedni valahogy, hogy az őz az képtelen legyen felismerni az embert, vagy megismerni az embert, vagy észrevenni az embert, és csak akkor viselkedik természetesen.
Na de amikor te ezt elkezdted, akkor tudatosan készültél arra, hogy hogyan kell ebben a közegben viselkedni?
Nem, fogalmam sem volt az egészről. Ha jól emlékszem, az első természetfotóm egy stiglinc madár volt, amit a nagymamáik udvarán fotóztam le. Akkor most mondani fogok egy objektív méretet, ez egy 200 mm-es objektív volt, azt annyit kell tudni róla, hogy körülbelül 2 méterről kellene fényképezni egy madarat, verebet mondjuk, hogy nagyjából úgy látszoljon a képen, és akkor jöttem rá, hogy akár egy sima átlagos stiglincet is 10 méternél közelebb nem lehet becserkelni. Nyilván ez attól is függ, hogy hol élünk, például mennyire szeretik, mennyire viselik el az embereket a madarak, és a nagymamáiknak a csirke udvarán ugye etette ugye nagypapám, nagymamám a madarakat, vagyis a csirkéket, és akkor így ezáltal a stiglincek is kaptak egy kicsit, és ott egy ilyen mellék helységben vagy egy ilyen kis fészerből fotóztam 2 méterről. Úgyhogy akkor sikerült, azt elküldtem egy fotópályázatra, természetesen nem, még egyszer mondom, természetesen nem nyerhettem díjat, hiszen az annyira nem volt jó kép, mert ez egy dokumentáció volt. És ugye meghívtak erre a pályázatra, a díjátadóra, természetesen nem nyertem, és hát nyilván itt minden természetes, mert hogy ahhoz, hogy az ember valahogy kikerüljön egy ilyen kiállításon a falra, ahhoz nagyon sok mindent kell tenni. Nagyon sok minden szerencsének, tudásnak, felszerelésnek, és sorolhatnám a dolgokat, mindennek össze kell jönnie. Tehát az együttállásnak kell lennie.
És ha már a felszerelés, akkor itt ebben a momentumban neked honnan volt az a géped például? Hogy ezt a fotót el tudtad készíteni?
Ó, nagyon, nagyon jó kérdés. Úgyhogy az édesanyám szponzorálta ezt az egészet, mert hogy rájött arra, hogy én nem vagyok egy okos ember. Már nem, bocsánat, ezt megint ezt majd kifejtjük bővebben, hogy miért nem vagyok okos ember. Nem szerettem igazán tanulni. Tehát például a történelem nem nagyon érdekel.
Leülni és magolni nem szerettél.
Így van, és a matematika, és hogy hívják, tehát igazából nem. Egyedül a biológia az lekötött mindig, meg a testnevelés. Tehát én nagyon jó sportoló is voltam régen.
De akkor ez az irányt egy kicsit már mutatta.
Így van, hogy valami lesz ebbe az egészben, és gyakorlatilag édesem nagyon-nagyon rugalmasan kezelte ezt a dolgot, úgyhogy úgy döntött, hogy hát viszont lehet, hogy egy jó fotós lehetek. És akkor ennek úgy mindent alárendelt. Karácsony ajándéktól kezdve a születésnapokat összevontuk, és akkor egy egészen más felszerelés lehetett már úgymond kialkudni, vagy ő is magától már rájött, hogy akkor egy picivel többért. Egyébként erőn felett teljesített az édesanyám mindig. Ugye elvált szülők gyereke voltam, és hát ugye más volt az anyagi háttér. Nem panaszkodom, mert mindenem meg volt, tehát tényleg minden megtett anya. De például olyanokat csinált az édesanyám, hogy a spájzot kialakítottuk laborrá, például fotolaborrá. Ezt már ilyen 13 évesen megcsináltuk.
De ez fantasztikus.
És akkor hihetetlen, hogy mennyire támogatta ezeket a dolgokat. Nagyon, nagyon, nagyon sok mindent köszönhetek. Tehát nyilván a szülőknek sok mindent kell köszönnünk, mindenki a saját szüleinek, nyilván, de az én édesanyám az különösen sokat tett.
És hát ez lehetett volna neked egy ilyen múló hóbort is.
Akár igen. Igen,
de ő
igen,
látta, igen, vélhetően.
Így van. Például az akvarisztikában is jó voltam, de az tartott 10 évig, nem sokáig, csak 10 évig, és akkor utána viszont azt is átváltotta, tehát úgy volt, hogy akvarisztika, és akkor fotóztam a halaimat. Tehát, hogy inkább a fotózás.
És akkor elmentél, és te tudatosan készültél arra, hogy te szakmában,
így
tehát
van,
szakmailag toppol legyél.
Így van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például én a gimnáziumban én voltam az első laboranyagvizsgálatot végzett hallgató vagy tanuló. Így van, ezt mindig csak lányok végezték.
Most a hallgatók nem látják nyilvánvalóan, de én itt igen kerek szemmel nézlek.
Igen, igen, és akkor tulajdonképpen én egy laborban, tehát egy egészségügyi laborban végezhettem volna mondjuk vizeletvizsgálatot, vagy valami hasonlót. Akkor még nem voltak ilyen komoly gépek, tehát kellett hozzá egy laboranyagvizsgáló szakképzés, és ez azért volt jó, például megtanultam mérni. Most tudom, hogy ez furcsa, de ilyen század pontosságú mérlegek voltak a gimnáziumban, és ott mit tudom én, vettünk Pesten fotóvegyszert, tehát a fotós vegyszer alkotó elemeit, és akkor azokat nagyon pontosan ki tudtam mérni, és akkor tényleg érdemes volt kimérni, mert az hatás és az eredmény az szinte garantált volt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy rájött az ember, hogyha pontosan mér, akkor siker van, hogyha betartja azokat az utasításokat, amiket kell, például időben hívja, megfelelő időpontig hívja az ember a filmet, akkor meg lesz a hatás, úgyhogy nagyon sokat szenvedtem a sikertelenség miatt, de ez azért volt, mert mondjuk egy bolti vegyszer, aznak mindig más volt az állaga például, vagy a eredményességi együtthatója, ezt nem tudom másképp mondani. Szóval érdekes.
És akkor, hogyha már tudtad, hogy te mit szeretnél, természetfotós szeretnél lenni, akkor azt is tudtad, hogy ez mivel jár, milyen felszerelés szükséges hozzá.
Így van, így van.
Itt azért azt szerintem nem kell bemutatni a hallgatóknak sem, hogy itt több százezres, milliós tételekről van szó.
Igen, csak hát még egyszer mondom, hogy nem volt annyira, nem tudtam magam annyira elengedni, úgyhogy én mindig használt dolgokat vettem. Kivétel akkor, amikor mondjuk egy például a Kőpán könyvet én fotóztam, ez a Kőpál a magyar szobrász, ez egy művészeti album, és szobrokat tartalmaz. Egyébként nagyon vastag, és nagyon szép, és szuper. Tehát, hogyha az ember úgy végiglapozza, akkor ugye borsózik a hátán az, ha van egyáltalán. És gyakorlatilag akkor vettem két új gépet, egyet a lányomnak vettem, meg egyet magamnak. De egyébként mindig használtam, vettem, mert ez az újrahasznosítás viszont tökéletesen működik. Más már eldobja, mert azt gondolja, hogy már nem olyan jó, nem olyan korszerű, én viszont még nagyon szívesen használom. Évekig.
Ez összefügg azzal, hogy mennyire szereted a természetet?
Persze, persze. néha olyan meggondolatlan nyilatkozatokat teszek, hogy azt mondtam, hogy ha nincs természetfotózás, akkor nincs Jakab Tibi, de most már kezdek rájönni, hogy ez már kezd alakulni, igen.
Ezt hogy kell érteni?
Hát úgy, hogyha valaki megtiltja bármi úton, módon, vagy például betegség által mondjuk, akkor azért iszonyatos lelki terror a számomra, vagy tehertétel.
Maga a természetfotózás, ezt ugye el is mondtad az egyik videódban, ami megtalálható az egyik megosztón, hogy ez szerencse kérdése is.
Igen.
Azért ez egy nagyon-nagyon kemény pálya, egy nagyon kemény helyzet, ami az időjárás befolyásolja.
Igen, ugye sokszor szokták kérdezni, főleg előadásaim után, hogy mennyit töltök a természetben, és akkor úgy mindig ez egy furcsa kérdés nekem, mert hogy én nem tudom az időt akkor mérni. Tehát nyilván vannak olyanok, hogy mennem kell 9 órára valahová, akkor 8:30-ig fotózok, és akkor utána. De amikor kötetlen, tehát akkor nem tudom mérni az időt. Fogalmam sincs, hogy hány óra van, nem is érdekel igazából.
Az idő múlását mondjuk abból is érezheted, hogy nagyon hideg van, vagy nagyon meleg van.
Fáj a derekam is, ahogy öregszem. Az sem számít. Nem számít, mert a remény, hogy valami kijön elém például egy lesben, egy lesfotózásnál, az mindent visz. Tehát elmúlik a fájdalom, elmúlik a hideg, meleg, szúnyogok, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy a remény élteti ezt az egészet. És akkor nyilván ott van, hogy szerencse van, vagy pedig ugye a szerencsét lehet gyorsítani, vagy hogy is mondjam, lehet egy picit siettetni, hogy úgy mondjam, hogy eléd jöjjön mondjuk egy vad, hogy etetek. És akkor ezt úgy szoktam mondani, hogy ami ez tipikusan KGST dolog, mikor régen volt ez a kölcsönzgazdasági segítség, és a szocialista országok voltak együtt, hogy én segítek az állatokon, például túlélni egy telet, ők segítenek abban, hogy nekem olyan képeket hoznak elém, olyan formát, látványt, amitől én, mikor hazamegyek és letöltöm a gépre, akkor csodálkozok és újra élem az egész történetet.
Tényleg, hát kiknek készül ez a fotó, ez a rengeteg
magamnak.
Fotó?
Először is magamnak, de vannak olyan felsőbb hatalmak, amikor azt mondják, hogy hát miért nem jössz hozzánk egy kiállításra? Na jó, nagy duzzogva, akkor összerakom a kiállítást, és akkor elviszem. És hát most például, ami talán, hogy is szokták mondani, hogy én egy képmutató és egy nagy képű vagyok, mert hogy a Poroszlói Ökocentrumban, az emeleten, van egy ilyen szabadtéri emeleti kiállítótér, ott van például 1 méterszel másfelesek a képeim. Tehát én méltán mondhatom magamról, hogy nagy képű vagyok.
Mikor jött az első felkérés arra, hogy kiállítást tartsanak a műveidből?
Hú, talán...
Vagy te kerested-e?
Erre már nem emlékszem, mert ez volt, vagy 18 éves koromban lehetett, és akkor a művházba raktuk ki. Hát nagyon picik voltak a képek, tehát ilyen 18-24-esek voltak a képek, de mindet én hívtam elő. Tehát itt az a lényeg, hogy az egész folyamatot én ellenőrzöm, én javítom, én hibázok, tehát hogy az egésznek az egész teremtése egy ilyen varázslat tulajdonképpen. Amikor még filmre fotóztam, ugye előhívtam, a képeket megcsináltam, beagyusztáltam, úgy mondjuk, hogy agyusztálni, tehát ilyen bekasíroztam ilyen fekete papírra, és akkor utána kiraktam, és akkor ez gyakorlatilag a varázslat része volt az egésznek, és a megkoronázása mindig a kiállítás, vagy egy pályázat. És nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Azt hiszem megnyitója nem volt, de legalább kim volt a falon.
És az első díjad, amit kaptál, azt vártad, hogy egyszer majd elismerik a munkádat, vagy inkább meglepett?
Hát inkább furcsa érzéssel töltött el, mert hogy az első ilyen díjam, az például egy katonai dolog volt. Én ugye felderítő voltam katonaságban, és hát a felderítés az egy fantasztikus élmény egyébként. Egyébként hasonlít a természetfotózásra. Nagyon-nagyon nem tértem el tőle, vagy amiket például a hadseregben tanultam, az mind mai napig használható a természetfotózásban is. Csak ugye picit még pontosabban kell megoldani a dolgokat, de egyébként hihetetlen, hogy mennyire jó a természetben mozgás. Úgyhogy ott volt egy fotópályázat, és én már fotóztam akkor egy pár olyan képet, mint olyan felderítőkről, hogy festik be az arcukat, terepszínruhában vannak, BMP belemegy a vízbe, és akkor csapódik a hogy hívják, egyébként érdekes volt, mert a tisztek is, tehát a vezérkar is simán elfogadta, hogy én fotós vagyok. Mai napig nem, ez sem olyan, ezt szerencsének találom, úgy érzem. És akkor ezzel, ez egyik ilyen képpel, hogy ugye gyakorlatilag sminkeli magát, erdő mintára sminkeli magát egy felderítő katona, ezzel egy harmadik díjat nyertem, és Ceglédre mentünk stoppal, ha jól emlékszem, hogy átvegyük a díjat. És még ami érdekes volt, hogy amikor ugye megérkeztünk, abban a pillanatban azt mondták a szervezők, hogy hallgató örmester voltam, igen, hallgató örmester voltam, és akkor mondták, hogy kedves örmester úr, akkor vagy elvtárs, mert még akkor elvtárs volt, bocsánat, azt mondta, hogy mostantól kezdve nyugodtan tegezzen bárkit. És akkor voltak ilyen ezredes fotósok, és akkor tegeződtünk. És akkor ott fejlődtünk, egy csomó információt meg tudtunk osztani. Szóval nagyon jó volt.
Egyébként ez fontos volt neked, hogy másoktól, akik úgy gondoltad akkor, hogy mondjuk tapasztaltabbak tőled, tőlük átvegyél hasznos infókat?
Egyértelmű, de igazából szerintem nagy szerencsém volt, hogy én elkezdtem gyűjteni a fotós újságokat. És volt régen a fotó újság, és örököltem 1963-tól 90-ig gyakorlatilag egy teljesen bekötött példányokat megörököltem. Egy fotósnak a szomszédja is fotózott, és annyira megszeretett a hölgy, egy idős hölgy, hogy azt mondta, hogy ez csak rám tartozik, és amikor ez egy hagyatékból volt. Nagyon érdekes egyébként, igen. Szinte alig találkoztam, vagy alig beszéltem vele, de annyira, olyan mély benyomást tettem a hölgyre, hogy azt mondta, hogy ez a bekötött fotóújság, ez csak az enyém. És akkor még mellé vásároltam, ami csak megjelent fotóújság. Fotokino volt ilyen, például német NDK-s. Azt sem tudtam, mit beszél, mert németet sem nagyon tanultam, megmondom őszintén. És akkor voltak a populár fotográfik, meg a outdoor fotográfik, a color fotó, ez ugye német és angol nyelvű, és abból próbáltam kiszemezni. És hát később ugye a kis feleségem nagy partner volt ebben, mert angol felsőoktató nyelvvizsgája van, úgyhogy én csak odaadtam neki, hogy fordíts le, légy szíves, és akkor az amerikai, vagy az amerikai újságból szépen lefordította. Úgyhogy nagyon sokat tanultam. Tehát újságok, könyvek.
Támogatva vagy most is.
Persze, egyébként meg most már úgy vissza is támogatom, mert hogy a Flóra lányom, ő megint csak egy nagyon jó természetfotós. Szerintem ő ott van az élmezőnyben.
Apa miatt választotta Flóra, hogy ő szeretne természetfotós lenni, vagy ez hogy jött neki?
Ez most egy nagyon furcsa lesz, de én minden követ megmozgattam, hogy ne legyen természetfotós. Minden követ megmozgattam, hogy ne
tippeltem
legyen fotós.
Tippeltem volna, hogy ez lesz a válaszod.
Mert hogy hát ez nem egy női buli. Tehát ez egy, nem egy női, hogy hívják, itt 8 órát vissza kell tartani a mindent. Egy lesben például. Tehát, hogy azért a lányoknál másabb a helyzet, úgyhogy kicsit féltettem is, meg hát nem egy női buli. Na hát ezt nem tudom másképp mondani. Nem a lányok az elsők ebben hogy belemegyünk a mocsárba, és akkor, na de ez a gyerek, ez nem az a fajta.
Na ezt akartam mondani, hogy a mellékelt ábra szerint Flóra megtalálta.
Ő anyatejjel kapta meg ezeket a dolgokat. Abszolút. Például most már körvonalazódik, hogy például mikor lett ő természetfotós, vagy mikor fordult be, mert ugye ennek itt az a lényege, hogy van egy bizonyos ilyen kattanás. Tehát én nálam is volt egy ilyen kattanás, amikortól kezdve már nem érdekel más. És akkor a Flóra lányom is, emlékszem, hogy elmentünk egy helyre, ki a természetbe egy ilyen piros lóhúnyorokat fotóztunk, ez egy nagyon szépen bólogató kis növény, ami egyébként különleges volt, hogy valószínűleg jó volt a táptalaj, mert egy kicsit megnőtt, tehát jobban megnyúlt a szára, és akkor ugye jobban bólogatott ez a... És akkor aláraktam az objektívemet, és egy halsza objektívvel fotóztam, egyébként később ki lett állítva egy év természetfotós a pályázaton, és halsza objektívvel, tehát az egész erdőt lehet látni fölötte, vagy mögötte, hogyha, és beexponáltam magam is az egyik ilyen, és mint egy ufonauta, mert akkor lenyírtuk a hajamat, és akkor ilyen nagyfülű voltam, meg nem tudom micsoda, és hogy ugye a halszaobjektív torzítása miatt ilyen ufonautának nézek ki. És Flórai meglátta ezt a mozgás folyamatot, ahogy csinálom ezt az egészet, tehát a mozdulatsorokat, és ő is úgy döntött, hogy nem azt a virágot, hanem mondjuk 10 méterrel arrébb talált egy ilyet, és ő is megpróbálta. És amikor így láttam, hogy annyit próbálkozik, és még mindig nem jó, és még mindig nem jó, és még minden nem jó, mert hogy ő neki digitális gépet adtam, én nekem meg még sima filmes gépen volt. Tehát az milyen nagyon kezdetleges digitális gép volt, de megpróbálta azt a látványt, mert próbált. Ugye nyilván nem engedhető meg, hiszen az objektív és a felszerelés egészen más volt, de akkor úgy lehetett látni rajta, hogy mindent kikapcsol, és csak arra ez egy feladatra koncentrál. És utána már nem lehetett, nem egyszerűen nem szakadt le rólam, megmondom őszintén. Amikor voltak olyanok, hogy nem hajnalba kellett kimenni, mondjuk egy lesre, és -10 fok volt, akkor ő már jött velem. És később meg már ő mondta, hogy mikor megyünk fotózni, ez teljesen lázba hozta.
Most, hogyha nem felkérés érkezik arra vonatkozólag, hogy valamit fotóz le valakinek, nem tudom, vannak-e egyébként ilyenek természetfotósként, de hogy találod meg magát a helyszínt? Mi az, ami érdekel? Tehát ilyenkor mondjuk gondolkozol napokon keresztül, hogy hát itt még jó lenne, most vizen kellene, most szárazföldön, vagy ez hogy?
Na most ez a felkérés érdekes dolog, mert hogy... Inkább azt szokták mondani, hogy gyere el, mert ott van egy fészek például. Hát fészeknél nem szívesen fotózok, mert hát az zavarás. Tehát hogyha persze azt is meg lehet csinálni kulturáltan, hogy a madarat ne bántsuk meg, hanem tulajdonképpen ajánlások vannak. Hogy gyere el a tavamhoz, és akkor nézd meg. És egyik nagy szerencsével a Szabó Zsolt képviselő úr szólt, hogy van egy 60-i cukorgyári tó, és hogyha van kedve, akkor nézzen meg. És akkor nyilván időt szakítottam rá, bevittek a tóhoz, és hát megmondom őszintén, hogy paradicsom. Tehát a paradicsomi állapotok voltak. Több száz kócsag, szürkegém, nem tudom hányféle kacsa, liba, réce, hihetetlen mennyiségű. Ugyanis az egyik tó rész volt a szikkasztó rész, ami ilyen tocsogós, saras, mocsaras rész volt, és abban, mint később kiderült, rengeteg planktoni élet van, tehát ilyen mindenféle rákok, pici rákok, ezek a bolharák, meg szóval hihetetlen mennyiségű ciklops, dafnia. Szóval az volt a lényeg, hogy a kacsák...
Tobzolt
az élet. Tehát a bioleves, én már csak így hívom ezt, hogy bioleves, mert másképp nem is igazán tudom megfogalmazni, mert hogy minden a tápláléklánc egészét körbe öleli. Tehát halakig. És akkor a gémek, kócsagok azok ott pihentek, akkor voltak ilyen szigetek benne, ahol tényleg gyakorlatilag tisztító állomások voltak, hogy ott fürödtek a madarak, és rendszeresen, tehát lehetett látni, hogy a toll repül, ott tollászkodnak, és nagyon-nagyon megszerettem, úgyhogy egy év alatt sikerült egy könyvnyit létrehozni, ami egyébként meg is van. Aztán később 2 könyv keletkezett abból. És hát megmondom őszintén, hogy minden percét élveztem. Annak ellenére, hogy például sötétbe mentem az egyik ilyen alkalommal, sötétbe mentem a Nádasban, volt már ilyen kitaposott utam tulajdonképpen, és az egyik hód nem veszi figyelembe, hogy ott egy ember fog járni, és egy ilyen 20 centi átmérőjű fát rádöntött a ösvényre. És éjszaka nem láttam. És akkor eltestem, hogy majdnem eltörtem a bordámat, mert az objektívre estem rá például. Oh. Tehát ilyen apróságok vannak, de még akkor is, hát káromkodna az ember nagyon, de nem káromkodik. És akkor mert nem lehet, mert akkor mindent elzavar. És akkor a lesben kipihentem magam.
Volt, amikor bosszankodtál, hogy nem sikerült olyan csendesnek lenni mondjuk, vagy nem úgy jött
hát
össze?
Az őzek azok rendszer, tehát azt kell tudni, hogy 8650 gram az objektívem, és hogyha ráteszem mondjuk az EOS 1-est, ami megint egy másfél kiló, tehát akkor 10 kiló felszéléssel kellett kúszni, és hát az elég látványos élmény.
A katonai kiképzés.
Hát így van, csak hát itt az a baj, hogy egy fegyver mondjuk 3,5 kiló, vagy 3 kiló, és az sokkal, tehát azt lehet ütni, vágni, itt meg azért jobb, hogyha vigyáz az ember rá, mert másnap a szerelőnél 80 000 forint, úgyhogy nem egyszerű, és hát vannak ilyen óvatlan mozdulatok. De most már leszoktam erről a kúszás-mászásról. Megmondom miért, mert nem viselkednek természetesen az állatok. Tehát ahhoz, hogy egy állat azt mutassa, ami ő, például egy őz, ahhoz neki vakaróznia kell, táplálkoznia kell, aludnia kell, a párzás ilyen, a harc ilyen. Tehát amikor olyan képeim, tehát legalábbis én olyan kiállításokat szoktam létrehozni, vagy például most a filmem olyan, hogy gyakorlatilag ők nem vesznek észre, nem vesznek tudomást rólam. És ez egy nagyon, nagyon fantasztikus élmény.
Na de ez pont azért sikerül, amire ki is akartam térni, hogy ha valaki megnézi ezt a megosztón lévő videót arról, hogy te hogyan készülsz rá egy-egy ilyen fotózásra, az valami hihetetlen. Tehát, hogy tutajt építettél arra, igen, hogy te rámehess a túra, ami működött. Igen. És együtt izgult veled a néző, hogy vajon tényleg fog-e működni. Igen. Tehát, hogy mennyi háttérmunka van-e mögött?
Hát például egy les építés az otthon kezdődik nyilván, mert lehet egyébként kint is. Egy úgymond fixebb les, de hát ez megint egy olyan dolog, hogy én nem szoktam betonozni, meg ilyeneket csinálni, hanem fából, használt fákból rakom össze, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha én bármi miatt nem tudok kijutni, akkor az nyom nélkül el fog pusztulni. Az a les. Tehát természetes anyagokat, száraz ágakat, száraz gajakat használok. Van, amikor egyébként ponyvát is használok, de ezek általában simán szét tudnak mállani. Ilyen fény, nem tudom, fényre oldódó ponyva, és akkor gyakorlatilag arról szól, hogy ha például én eltávozok mondjuk remélhetőleg 80 pluszosan eltávozok az élők sorából, akkor a leseim nyom nélkül eltűnnek. Vagy olyan anyagból csinálom, nagyon könnyű, tehát jön valaki, összecsapja, és akkor már viheti is. Hát, ha ő is tudja a természetfotózásra használni. Én csak arra tudok gondolni, hogy ezeket arra lehet használni. De egyébként tényleg nagyon sok tervezés van. És például ez az ominózus úszó les, azt képzeld, ez olyan, hogy hát ennek az a lényege, hogy ugye bent van a víz tetején, és a víztől a víz zen fekszek tulajdonképpen 5 centire van az objektív a víz felszínén.
Igen.
Tehát, hogy egy jó hullám az bever az objektívbe simán, és akkor, de nem, ennek nem is ez a nagy, hogy szokták mondani, trúváj, hogy vízen van, mert rendben van. De ez mozog is. Mégpedig úgy, hogy 400 méteres madzagot húztam bele később, és a lesben, egy csőben mozog ez a madzag. Behúzom magam a közepére, és akkor gyakorlatilag így a madarak egyrészt megszokják a helyet, megszokják azt, hogy valami ott van, de nem tudják, hogy az ember, mert az embernek nincs ilyen alakja. És akkor az szokott lenni még, hogy például fészkelő helynek minősítik a madarak, és akkor a tetején elkezdenek fészket rakni. Például volt ilyen, hogy csér, egy kőszvágó csérpár.
Tehát hány óráig voltál ott kint?
Hát... mikor mennyi? 8-16 óra? Ezek úgy általános. De 8 óra az simán. Igen. Igen. Óriási egyébként. Tehát amennyit látok és amennyit fotózok, az nincs egában. Mert hogy ugye a lesnek van egy iránya, egy bizonyos fok. Mondjuk látok belőle 80-90 fokot. Körülbelül ennyit láthatok, ennyi a látómező. De amit oldalról ilyen kicsi, pici ablakokon, amit látok, mert magamnak nyitok, azok meg nagyon csodálatos dolgok.
Nagyon friss élmény az is, hogy a filmed elkészülhetett, ami tulajdonképpen összefoglalja a te munkásságodat?
Ja, Istenem, azt mondta a családom, hogy meg ne próbáljam azt mondani, hogy melléktermék, de az igazság, hogy ez a film, ez egy melléktermék. Tehát,
milyen
hogy én egy fotósként működök, tehát ugyanolyan látványvilágot adok vissza a filmjeimbe, mint a fotó lenne. Pontosan ezt mondta egy művész, megnézte a filmet, és azt mondta, hogy Tibor, de hát itt bárhol megállítod a filmet, az egy természetfotó. Egyébként Halasi Csilla mondta, innét is üdvözlöm. Tehát, hogy ő ezt mondta így. És megmondom őszintén, hogy az is fontos, hogy mit mondanak a többi emberek, de hogyha ezt már ő mondja, ami ő egyébként nagyon, nagyon klasszú, kritikus mindig, minden pillanatban, akkor az már valóban ott tart egy ilyen, egyfajta természetfotók. Nem mondom, hogy művészi, de hogy természetfotó, az biztos. De képzeld el, hogy ez arról szólt, hogy 2012-ben jött egy olyan fényképezőgép, ami át lehetett billenteni videóra. És akkor, tehát ugyanazzal a beállítással fogtam, és amikor már gondolhatod, hogy megcsináltam azokat, amiket szerettem volna, tehát az igazi jó akcióképeket, stb., akkor volt egy ilyen etap, amikor nem csinált mondjuk semmit a madár, hanem csak aludt, vagy tollászkodott, és akkor átbillentettem, nyomtam róla egy 3 másodperces, 10 másodperces, mert akkor még nem tudtam, hogy miről is szól, és akkor csináltam róla, mit tudom én, 10-15 snittet. Ezek a snittek, ugye ezek a jelenetek tulajdonképpen. És hát az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy ezeket így tároltam. De nem, igazából nem volt semmi szerepük. Csak úgy foglalták a helyet. És akkor Jakab Sanyi barátom küldött nekem egy pár őzről ilyen videót, és akkor fogalmazódott, hogy te jó Isten, ezt meg kell csinálni. És akkor gondolj bele, összegyűjtöttem a Winchesterre az összes filmet, és akkor nekiültem egyszer, és akkor így lett belőle a film.
Hány munkaóra volt az, hogy összetudtad?
Két hét alatt meg volt a film. Csak egy hónapig finomítgattam. Tehát tudod, újra néztem, ott még egy pici nem jó, még ez nem jó, nem ritmusra megy. Ugyanis nem tudom, hogy tudják-e, hogy most már én beálltam nagyképűen, ugye, mint tudjuk, nagyképűen és képmutatóan beálltam azok közé, amik a Baraka című film esetleg, hogyha valaki emlékszik rá, és a Mikrokozmosz, hogy gyakorlatilag nincs benne szöveg, nincs kommentár, hanem csak simán megy ez a film zenével. Ez is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez egy diaporáma. Tehát, hogyha valaki emlékszik, vagy hallott arról, hogy voltak régen diaporáma fesztiválok, ezek a diaporáma fesztiválok, vagyis a diaporáma úgy történik, hogy két vetítővel vetítettek, most megmondom az alapot, tehát hogy mire hallja az ez a film, tehát két vetítővel vetítettek, középen volt egy ilyen kar, amivel lehetett sötétíteni a két oldalt. Tehát, hogyha átfordítottam, akkor mondjuk balra fordítottam, akkor a jobb oldal világosodott, és azzal együtt a dia kivetült a falra, a jobbra, akkor meg a bal. És akkor ezek ilyen mint egy íris rekesz úgy mozgott, és akkor így rángatták, és akkor például emlékszem, nagy tisztelője voltam Adamik Miklósnak, ő egy gyöngyösi természetfotós volt, talán a Nimród alapító tagja is volt, és ő megmutatta nekem egyszer ezt a diaporáma, egyik diaporámáját, és ha jól tudom, 3 kilót fogyott az ott a 10 perces diaporám alatt. Tehát, hogy ez egy olyan megfeszített dolog volt, és akkor utána jött az, hogy lehetett már gyakorlatilag programozni, egy ilyen kazettán volt rajta minden, a zene, kép, hang és a váltás. Tehát ezek ilyen automata váltós, hogy hívják, ok voltak, és ráadásul a fényét is elektronikus úton tudta szabályozni. Tehát nagyon korszerű volt, és tulajdonképpen annyi volt az egész, hogy egy diaporáma fesztivál mondjuk Amerikában az Eiffert János összecsomagolta az egészet, a diákat, a kazettát mellé, és akkor gyakorlatilag minden megvolt, elküldte Amerikába, ugyanazokat a Kodak karuszál gépeket használták, minden, ez egy ilyen nemzetközi formanyomtatvány tulajdonképpen, berakta a kazettát, és tökéletesen elvetítették a diaporámát. És akkor jött az, hogy jött a digitális technika, amikor már videószerkesztő programokkal lehet ezeket megcsinálni, és én úgy éreztem, hogy már lehetne itt mindenféle trükközést csinálni ezekben a diaporámákban, mert már lehet közelíteni, távolítani, stb. És akkor úgy gondoltam, hogy annak idején, hogy én csak maradok ennél a hagyománynál, tehát, hogy váltanak a képek, és így áthúzás. És most ott tartunk, hogy ez a film, ez gyakorlatilag átúszásos jelentekből, tömegéből áll, közben a zene és a kép együtt mozdul. És hogy mi a nehéz benne az, hogy például, amikor egy hattyú párzik, akkor megtalálni hozzá azt a zenét, ami hozzávaló. És megmondom őszintén, hogy csak egy zene való hozzá. Mert hogy amikor a párzás végén megcsinálják ezt a szívívet, akkor a zene harmóniája és a zene ritmusára együtt mozdulnak a. Egyszerűen hihetetlen. Én magam csodálkozom, hogy van ilyen zene. Egyébként minden zene jogtiszta, ingyenesen letölthető, és hát az volt a legtöbb idő egyébként.
És akkor tervezel még filmet ezen kívül?
Igen. A következő az még komolyabb lesz, az már makró jellegű lesz. Úgy döntöttem, hogy makró jellegű lesz, mert hogy az emberek mindenféle bogár, rovar, meg mit tudom én, eléggé irtóznak tőle, és hát ha egy picit úgymond felhozzuk őket annak a szintjére, hogy legalább megnézzük a rovarokat is.
Azért itt a műsoridő vége felé azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy te jelöltje voltál a Prima Primissimának itt helyben. Hogyan fogadja egy természetfotós azt, hogy mondjuk tényleg egy ilyen elég nagy kaliberű elismerést szeretnének neki odaítélni, amennyiben arra kerül sor?
Igazából kaptam egyszer egy e-mailt, hogy jelöltek erre a címre, és hát úgy megmondom őszintén, hogy mivel figyelemben nem kísértem ezt a Prima díjat, ezért igazából én nagyon örültem neki, mert még soha semmire nem jelöltek. Tehát ilyen társadalmi, hogy hívjákra, nem jelöltek. Most nem tudom, érted, miről
értem,
beszélek.
Értem.
Talán, de bocsánat, van.
Tehát, hogy inkább a szakmai berken belül
igen,
volt
igen,
el
a szakmai
elismerve.
Igen, így van. És a csőlátás az működik a természetfotósoknál is, hogy csak a másik természetfotósnak tessen.
Objektív látásnak.
Hát igen. Nagyon-nagyon szűk. És akkor úgy körbenéztem, meg ugye elmondtam egy pár embernek, hogy Prima díj, és megmondom őszintén, hogy először furcsa volt, hogy nyakamba ugranak, és gratulálnak, és hogy hívják. És akkor egy idő után rájöttem, hogy ez egy iszonyatosan nagy dolog. Tehát, és mindenki azt mondta, hogy hát de Tibor, hát ha nem nyersz, akkor is olyan elismerés, amire biztos, hogy nem számíthatsz. Talán más ember például az egész életében nem számít, mert nem tud olyan dolgokat. Persze nagyon rendes ember, de nem csinál ilyen dolgokat. És akkor, amikor volt a díjátadó, akkor végleg, na ott már komoly izgalmak voltak, mert hogy...
De ott már vágytál arra.
Ott már nagyon jó lett volna, igen. Majd legközelebb. Ha engedik, akkor majd legközelebb. De hihetetlen élmény volt. Még egyszer mondom, hogy olyan meg a taps, meg szóval minden úgy volt, hogy az ember csak emelkedik. És amellett nem fogok elszállni, tehát mielőtt még bárki azon gondolkod, hogy most én Prima díjra jelöltek, akkor én most 10 centivel föld fölött fogok menni.
Beszéljünk kicsit még a tervekről. De csak amiatt, hogy a jövő évet hogyan fog telni? Nagyjából ugyanígy, vagy szeretnél valami újat belevinni?
Egyelőre úgy néz ki, hogy a 2024-es évet nem lehet überelni. Tehát, hogy szokták mondani, hogy na ez bekerül a memoáromba, biztos, hogy bekerül, mert hogy annyi minden jó dolog történt velem, amit nem lehet így hirtelen. Tehát feldolgozni is nehéz. Például a filmben bemutatója azt tudom, hogy még hajnal 3-kor is olyan béber volt, mint a vadászkutya, mert nem tudtam feldolgozni, hogy engem ennyire megtapsoltak és szeretnek. Szóval egy fantasztikus élmény volt. És hogyha ha valaki megnézi, csak a negyedét kapja azt, amit én, akkor is örülni fog neki.
Ezekben a pillanatokban most, hogy egy kicsit elérzékenyültél, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit megismerhettük Jakab Tibor munkásságát és magát az embert is. Örülök, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget, és bármikor szívesen jövök.
Várunk vissza szeretettel.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Jakab Tibor természetfotóssal beszélgettünk munkájáról, szenvedélyéről, a természetfotózásról. Valamint megismerkedhettünk azzal, hogyan is készül elő egy-egy ilyen fotózásra. Szóltunk arról is, milyen sikereket ért el az elmúlt években, valamint a nemrégiben bemutatott természetfilméről is beszéltünk, mely az Éden határán címet viseli. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.